hangzott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, önök a régi zenei kalandozások műsorát hallják. Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm mai műsorom vendégét, László Ferenc kultúrtörténész, aki már nem először vendégünk, nagy örömünkre ebben a műsorban. Szervusz!
Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat!
Amit a Szignál után hallottak, az Ambroise Thomas Psichéjének volt egy részlete, Érosz románca, majd hogy mi is ez a darab, és miért pont ez a részlet, erről majd beszélgetünk. Ezen a darabon mennénk majd végig. Ez a zene 1857 után 2025-ben hangzott el először a világon, tehát majdnem 170 évig nyugodott. A Nemzeti Filharmonikusokkal készített lemezünkből fogunk részleteket hallani, és erről a különleges operáról mesélnénk egy kicsit a hallgatóknak, zenei részletekkel beszélgetnénk itt. Ez egy nagyon fontos szerzőnek, egy nagyon fontos műve, amely azonban több mint 160 évig nyugodott, anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna.
Ugye teljesen indokolt lelkesedésért szóltál úgy a műről, mint a zeneszerzőről, de azt hiszem, hogy először azzal kell kezdenünk, hogy érvelünk Ambroise Thomas mellett, mert hogy neki van egyfajta, mondjuk így kétes operatörténeti hírneve, ugye vele kapcsolatban szokás elsütni azt a Chabrier mondást, hogy van jó zene, rossz zene, és van Ambroise Thomas, és van az a mondás is vele kapcsolatban, hogy Thomas-t hallgatni olyan, mintha az ember édes tejszínhabot enne reggelire, ebédre és vacsorára is.
Ezt a mondást nem ismertem, ez kitől származik?
Az egyik kritikus írta róla már az 1880-as években, és ez azért is ironikus, hiszen tudjuk jól, ha valamit tudunk Ambroise Thomasról, hogy a leghíresebb operája a Mignon, tehát úgymond az édességek körében vagyunk, de ennél sokkal fontosabb és persze indokoltabb azt elmondani, hogy az 1811-ben született Ambroise Thomas, aki tehát ilyesformán egy évfolyamba tartozott Liszt Ferenccel, és hát nyilvánvalóan egy nemzedékbe, akár Erkellel, akár Wagnerrel, akár
Verdivel. Schumannal lényegében.
Tehát egy nagy-nagy romantikus nemzedéknek volt az egyik tagja, is, aki egészen 1896-ig élt, ő nem egyszerűen csak egy francia operaszerző volt, hanem egy olyan francia operaszerző, aki tetleg beleszületett a francia operai tradícióba, hiszen az édesanyja énekesnő volt, az édesapja zenész, és a nagybátyja az pedig csellistaként az opera zenekarában dolgozott, és ez azért fontos, mert részben az ő fennhatósága alatt nevelkedett Ambroise Thomas, aki természetesen kijárta a konzervatoárt, természetesen francia zeneszerzőként elnyerte a római díjat, ugye ez minden francia zeneszerző életútjából szinte elhagyhatatlan, vagy ha nem, akkor az, hogy miért nem nyerte el.
Igen, vagy ha pedig nem nyerték el, akkor egy fájdalmas pont.
Így van, tehát ezt minden francia zeneszerzővel kapcsolatban ezt a római díjat kell emlegetni, és aki 1837-ben, tehát a 20-as éveinek a második felében megkezdte a, mondjuk így az operakomikok sorozatgyártását. Ennek következtében 2 évtizednyi operaszerzői pályafutás állt már mögötte, amikor 1857-ben ezt a bizonyos, ma majd tárgyalandó és Antoinette Denefeld hangján megidézett Psichét, amely egyrészt számomra nagyon izgalmas, mint görög mitológiai történet, mint részint görög mitológiai alapú mese, részben mint görög mitológiai alapú filozófiai rege. Erről nyilván beszélek majd hosszasabban is, ha módom nyílik rá, de legalább ennyire fontos, hogy 1857-ben ez egy nagyon sikeres párizsi opera volt, amely kapcsolatban igen elmondható, hogy utána feledésbe merült. És sokféle érvet fel lehet hozni azzal kapcsolatban, hogy miért merült feledésbe. Például azért, az egyik legnyilvánvalóbb ok, hogy nincs benne mutatós tenorszerep. Márpedig a 19. század második felében igazi tenor főszerep nélkül már nagyon kevés opera tudott nagy pályafutást befutni. De szerintem sokkal erőteljesebb az az alapvető érv, hogy a 19. századon egy természetes, mondjuk így egy ökonomikus opera életben az operák döntő többségének a sorsa az volt, hogy 1-2 év után feledésbe merülnek. Még a nagy művészek operáival is rendre ez történt, úgyhogy nem meglepő, hogy ez történt Ambroise Thomasnak ezzel a Psichéjével, annál is kevésbé, hiszen utána jöttek újabb és újabb Ambroise Thomas operák, ugye majd egy évtizeddel később, ha jól emlékszem, 8 évvel később jött a Mignon, ami igazi nagy világsiker lett, és hát Thomas még utána is bőven ontotta az operákat, például ugye komponált egy olyan Hamlet operát, amelyet ugye a Shakespeare kutatóknak nagyon nehéz lenne megmutatni, egyrészt mert ugye van egy boldog végkifejlete, másrészt pedig Hamlet még egy bordalt is énekel benne.
Az az igazság, hogy az opera történetben folyamatosan még egy szempont ehhez, hogy talán miért merülhetett feledésbe, ez egyébként remek mű, hogy ugye folyamatosan változott az, hogy a közönség tolerálta-e egy operában a komikus elemeknek és a tragikus elemeknek a keveredését, és a nagy opera az akkor tájt, 1850-es években mondjuk a Rómeó és Júlia irányát vette, tehát hogy egy ízig-véri komoly operát vártak el. Azt mondják, hogy ez is egy szempont volt. Érdemes megemlíteni, hogy ennek a műnek aztán talán lett egy későbbi verziója 20-valahány évvel később Ambroise Thomastól, ahol ő is nagy operai igénnyel formálta át ezt a zenei anyagot, komponált is bele új számokat, egyébként ezek érdekesek lesznek, mert ezek közül egy reményeink szerint a mai műsorban is el fog hangozni a késői verzió, ahol nagyon komoly stilisztikai változást is látunk, és szinte már Fauré világa villanott föl egy pillanatra. Thomas generáció, neki ugye azért a nagy vetélytársa Gounod volt alapvetően, tehát ugyanabból az évtizedben születtek, talán 6-7 év volt a születésük között. Gounod volt úgymond mindig a sikeresebb, szokták azt is mondani, hogy Thomas mindig reagál Gounod sikerére, vagy ilyesmi, de nagyon másfajta személyiségek lehettek, és hát egy egészen elképesztő gazdagságú opera élet volt Franciaország. 1860-as, 70-es, 80-as, 90-es években. Döbbenetes, hogy amikor ilyen zeneszerzők sokasága, mint Gounod, aztán persze Saint-Saëns, Massenet, Bizet, Lalo, Delibes, hihetetlen korszak volt, és ennek a hagyatékának a jelentős része érintetlen máig.
Ti most érintitek, hiszen a nemzeti filharmonikusoknak így most már egy igazi programja az, hogy francia operákat elevenít föl, de hogyha már említetted, hogy megemlíthetjük Gounod-t, és hogy Thomas reagál Gounod-ra.
Van, aki ezt mondja.
Akkor azt is szokták mondani, hogy Thomas nem csak Gounod-ra reagál, hanem mint hogyha Thomasnak lenne egyfajta nagy ilyen a legkülönbözőbb hatásokat befogadó, és azokat mint egy visszavetítő képessége. És azt hiszem, hogy a mai adás során is lesz alkalmunk majd arra, hogy rácsodálkozunk arra, hogy bizonyos pillanatai nem a plágium, hanem egész egyszerűen a hatás szintjén ismerősek lehetnek számunkra, amikor ráismerünk akár olasz operai hatásokra, akár honfitársainak hatásaira, és még azt is szokás elmondani Tomával kapcsolatban is, leginkább elismerésképpen, és én feltétlenül elismerésként mondom, hogy Tomának nagyon könnyen jön a dallam. A francia zenében nem mindenkinek van akkora dallam kincse, mint Tomának. Tomának majdnem mindig eszébe jut egy melódia, és az igazából a, mondjuk így az opera élvezői kifokát az nagyban tudja emelni, hogy mindig dallamok jönnek.
Igen, van nagyszerű, világhírű olasz zenész barátom, aki nagyon sokat játszik francia zenét, és egész életében ezen panaszkodik, hogy miért nincs egy rendes melódia ezekben. Mondjuk még Rambóra is ezt mondják néha egyesek. Tehát valóban a franciák egészen máshogy gondolkoznak, mindig deklamációban, mindig színházban gondolkoznak. Amikor elkezdtünk ezzel a pszichével foglalkozni, nekem is az egyik első benyomásom az, hogy ennyire olaszos bel canton alapuló, vagy hát nem azon alapul, hanem abból ennyit merítő francia operát, tehát ennyire Belliniből is jövő francia operát tulajdonképpen nem csináltam. Annyit érdemes még elmondani, hogy miként 2021-ben kezdtük ezt az utazást a Nemzeti Filharmonikusokkal, akkor egy Félicien David operával, ahogy Félicien David azt hiszem talán egy évvel volt idősebb Tománál, 1810-ben született, tehát évre pontosan Schumannal és Erkellel egy időben, és akkor abból az operából csak koncert volt, nem lett lemez, utána jött a Massenet Werther, ami a világ egyik legismertebb francia romantikus operája, viszont annak a bariton verzióját vettük lemezre, utána következett Lalónak a Le Roi d'Is, a Isz királya, amely a maga korában egy óriási siker volt, egy Carmenhez hasonló világsiker volt az első évtizedben a bemutatója után, de utána kiesett a repertoárból, és úgy most haladtunk az ismeretlenebb, elfelejtett darabok irányába, a harmadik lemezünk volt a Nemzeti Filharmonikusokkal, francia romantikus operában ez a Psziché. A történetről esetleg?
Beszélnék a történetről, de szerintem, mivel már annyit szó esett arról, hogy ez opera comique, ami az 1857-es formát egészen-egészen uralja, és hogy említetted, hogy talán annak volt valami oka a feledésben, hogy a komikus elemet merészen vegyítette Ambroise Thomas, illetve a két librettista, ugye Carré és Barbier, akik majdnem annyira híres darabíró firmák voltak a franciáknál, mint aztán kicsivel később Alévi és Meillac, akik a Carment jegyezték, hogy hallgassunk bele az első felvonásból egy ilyen kifejezetten komikus kettősbe, ahol a címszereplőnek a két féltékeny, ugye már-már egy hamupipőkei léptékkel féltékeny, sőt, azt felülmúlóan féltékeny két nővére énekel direkte úgy, hogy a címszereplőt ugye úcsárolja.
Rendkívül haragszanak rá, mert Pszichét a nép istennőként imádja, és bár ő megpróbálja elmondani a népnek, hogy ő csak egy egyszerű halandó, de hát azok leborulnak előtte, mert azt mondják, hogy maga Vénusz. Ugye most ugye franciásan mondjuk a görög mitológiának a neveit, a római néven, francia kiejtés, ez egy kicsit bonyolult ez a dolog. Lényeg az, hogy két rendkívül féltékeny nővért hallunk az első felvonáson, Daphnét és Berenice-t, Mercedes Arcuri és Anna Dausli énekelnek.
Et pour te porter
Daphné és Berenice kettősét hallottuk Ambroise Thomas Psyché című operájának első felvonásából. Ők a két féltékeny nővér, akik ugye hát rendkívül haragszanak a címszerepet viselő testvérükre, aki aztán hát a mitológiai történetet jobban össze tudott foglalni, hogy hogyan vezetett ide, de számomra mindig olyan szép annak a történetnek az a végkifejlete, hogy végül is Psyché, vagy Psyché, vagy Psyché lesz az, aki annyit szenved emberként a szépsége miatt, ugye egy nagyon szép lányról van szó, akiben maga Érosz vagy Ámor is beleszeret, hogy a végén a halála után inkább feltámasztják, és inkább istennőt csinálnak belőle, mert annyira ugye megharagszik a Ámor, hogyha ez a szomorú végzet változatlan marad, hogy utána mély bölcsességről téve tanúbizonyságot az emberi lélek istennőjévé teszik, ami azért olyan szép.
Így van, valójában tökéletesen összefoglaltad a mitoszt. Én igazából ehhez csak annyit tennék hozzá, pontosabban pár apróságot, hogy az egyik, hogy már említetted is, mielőtt, amikor felkonferáltad ezt a kettőst, hogy Psyché-t, én most ezt a nevet használom az egyszerűség okán, tehát, hogy Psyché-t istennőnek nézik, Vénusszal azonosítják. És ugye ebben megjelenik a görög mitológiának az egyik legveszélyesebb pillanata, amikor úgy tűnik, hogy akarva vagy akaratlanul valaki az istenekkel vetélkedik. Aki ismeri a görög mitológiát, vagy az antik mitológiát, az tudja, hogy ez mindig végzetes következményekkel jár, történjen ez bár szándékkal, vagy akaratlanul. A másik nagyon fontos mozzanat az, hogy ugye ebben a történetben egy csomó olyan mozzanatra ráismerhetünk, amik mondjuk így a legkülönfélebb pontokon visszaköszönnek a kultúrtörténetben. Az egyik ugye ez a ne kérdezd a nevemet. Amikor egy olyan férfi jelenik meg a történetben, akinek a szerelmét nem lehet megkérdőjelezni, ugyanakkor a kilétét sem lehet a hölgynek tudnia. Ugye ez számunkra leginkább a Lohengrinből ismerős történet, de ez egy nagy, hatalmas, mondjuk így néprajzilag is azonosítható mozzanat. És éppen ilyen az általam már említett, hogy a hamupipőkére hajazó vonulat, vagyis, hogy vannak féltékeny nővérek, akik el akarják veszélyteni a szép húgukat, a náluknál szebb, legkisebbiket. Ugye ez is egy nagyon ismert a mesékből és egyéb helyekről nagyon is ismerős történet. És az nagyon fontos ezzel a Psyché Ámor történettel, hogy egyrészt ugye már az antikvitásban, a késő ókorban ugye megjelent ennek egy ilyen regényesített változat, ennek ugye a leghíresebb formája Apuleiusnak az Aranyszamár című késő ókori regénye, ugye ez a második században keletkezett regénye, amelybennek a leghosszabb ilyen novella betétje az Ámor és Psyché történetet meséli el. Nagyjából egyébként sok ponton úgy, mint ahogy az opera színpadra is fölkerült 1857-ben, és az nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy úgy meséli el ezt a történetet, hogy az egyszerre olvasható szintisztán meseként, másrészt pedig szimbolikus történetként. Ha úgy tetszik, egy beavatási, ha úgy tetszik, egy önfelismerési, önmegismerési történetként, és ez rögtön jelzi azt is, hogy Ámornak és Pszichének, vagy Erosznak és Pszichének a története az egyúttal úgy is azonosítható, és a későkorban ezt is megtették, mint egyfajta gnosztikus mitosz a világ keletkezéséről. Mert hogy az van benne, hogy Erosznak, ezt tudjuk jól, az nem egyszerűen csak a szerelmet jelenti, hanem azt a mozgató erőt, amely mozgásba hozza, ha tetszik, a vonzalmak okán a világot.
Így van, tehát ő a világnak a mozgató ereje.
Így van, létezik is a görög mitológiának olyan, mondjuk így eredett története, ahol ő van a történetnek a legelején, maga Erosz, akkor még nyilván nem Vénusz vagy Afrodité fiáról beszélünk, hanem egy sokkal ősibb jelenségről. Az ő összetalálkozása Pszichével, a lélekkel, az mint egy berobbantja a világot. Tehát ez egy nagyon izgalmas és nagyon gazdag történet, sokféleképpen értelmezhető. És ez a sokféleképpen értelmezhetőség érdekes módon a 19. század közepére is megmarad, mert hogy ebben a történetben, Ambroise Thomas operájában is értelmezhetjük úgy ezt az egész történetet, mint ami az önfelismerés felé, a világ megismerése felé mutat, ha tetszik, a női léleknek, vagy a női lélek feltérképezi a szeretett férfit. Másrészt pedig megjelenik a korra nagyon jellemző módon, ugye a 19. század közepén vagyunk, a második császárság korra, ott van mellette Offenbach, hogy mitosz paródiaként is létezik ez a mű, hiszen olyasfajta utalások, ironikus, gunyoros utalások jelennek meg a történetben, ugye Merkur, vagy Merkür, az istenek hírnöke, aki ebben az operában egy mozgató gonosz, egy intrikus figura.
Egy intrikus magas bariton, aki Tassis Christoyannis személyesít meg csodálatosan.
Így van, aki például arról énekel, ugye Erosznak, hogy Vénuszt nagyon zavarja az, hogy már egy felnőtt fia van, hogy már nem lehet eltagadni azt, hogy milyen nagy a gyerek, és ugye láthatólag ez az a mitosz paródia szint, amit mondjuk az Orpheus az alvilágban, vagy a szép Helena képvisel az Offenbach életműben.
A történetben ugye Vénusz el akarja veszélyteni Pszichét, ez nem fog sikerülni, szerencsére pontosan a végén meghal Psziché, de feltámasztják. A első felvonás végén Érosz magával viszi, megmenti a halálos veszélyből, és most a második felvonásban nézzünk egy picit bele, ahol Psziché Érosz birodalmában van, és körülnéz, és találkozik a nimfákkal, akik kíváncsian figyelik őt, hogy no csak mi történhetett, hogy maga Ámor, vagy Érosz is megtalálta a szerelmet. Egyébként nagyon érdekes, hogy nekem úgy alakult, hogy egy olyan 6-7 évvel ezelőtt lemezre vettem Boismortier-nak a Le Voyage de l'Amour című operáját, ami egy egészen csodálatos opera, 1737 vagy 36, azt hiszem. Tehát nagyjából akkor, amikor Rameau Alezen Galantot, a Gáláns Indiákat írta, és a Gáláns Indiák ugye a szerelemnek a különböző aspektusait mutatja be különböző tájakon és valamennyire fiktív, de népeken keresztül, és a Le Voyage de l'Amour, tehát Ámor utazásai, az pedig azt mutatja be, hogy Ámor maga keresi a szerelmet, és különböző helyeken, különböző társadalmi milliókben próbálja megtalálni, a kisfaluban megtalálja a pásztorlányt, a városban a polgárlányt, az udvarban a nagy dámát, nem emlékszem, hogy van még, és akkor a végén kiderül, hogy természetesen a pásztorlány volt az igazi szerelem. Tehát láthatólag ez a dolog, ez a téma nagyon izgatta őket a 18. században is, vagy hát maga a Psziché történet, ugye ebből majdnem 200 évvel Ambroise Thomas előtt már volt egy szuperprodukció, Corneille, Lully, Molière szuperprodukciója. Olvastam egyszer valahol, hogy ugye 14. Lajos professzionális táncosként is részt vett ebben a produkcióban, és akkor ebből olyan sok előadás volt, hogy az akkori Párizs, tehát nem is Versailles, 14. Lajosnak az udvara Versailles-ban volt, de a Párizs lakói számára rendezett előadásokban Párizs lakosságának a jelentős része látta a királyt élőben táncolni. Tehát olyan volt, mint ma egy nagy popstár, amikor elmegy egy városba, és akkor a város jelentős része kizarándokol a sportcsarnokba, hogy megnézze az illetőt.
Zárójeles közben is pedig egyébként tudjuk, hogy utálta Párizs. Valójában Versailles is azért kreálta, hogy ne kelljen Párizsban lenni, amihez nyilvánvalóan nagyon szörnyű gyermekkori élmények kötöttek.
Igen, tehát, hogy ez egy olyan történet, amely folyamatosan mozgatta a francia közvélekedést, hiszen gondoljunk bele, hogy a párizsi opera az 180 éves akkor, amikor majdnem 190 éves múltra tekint vissza, akkor, amikor bemutatják ezt a Pszichét. Hallgassuk meg, tehát a második felvonásból Psziché belépője és áriája kórussal. A címszerepet Ellen Gémet énekli, a Nemzeti Énekkar működik között, természetesen a Nemzeti Filharmonikusok játszik, ugyanazt a lemezfelvételt halljuk, és hadd mondjam el ezen a ponton, hogy ezt a produkciót ugye a Palazzetto Bruzánéval csináltuk közösen, mint a többi francia romantikus operát is, és ez a produkció létrejött volna már egyszer, a Covid alatt elmaradt, és Jodie DeVos lett volna a címszereplő, aki tragikusan fiatalon elhunyt, talán 24-ben hunyt el. Ő helyette énekli a címszerepet Ellen Gamet, ez nagyszerű kanadai szoprán, és hát Ellennel sokat beszélgettünk erről, és ő is tulajdonképpen Jodie DeVos emlékének ajánlotta ezt a produkciót. Hallgassuk tehát őt a második felvonás elejéről.
Thank you.
Psiché Antréját és kórussal kísért áriáját hallottuk Ambroise Thomas operájából, Ellen Guillemette énekelt.
Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat, mai műsorom vendége László Ferenc kultúrtörténész, és erről a 2025-ben készített lemezünkről, Nemzeti Filharmonikusokkal készített Psiché lemezről beszélgetünk. A második felvonás elején járunk, amikor Psiché Érosz birodalmában van, megmenekült az első nagy halálos fenyegetéstől, Érosz magával vitte, de hát az igazi szerelem az csak most kezdődik.
Igen, ráadásul egy olyan igazi szerelem, amelyhol nem tudhatja sem a kilétét a szerelmének, sem pedig a külsejét a szerelmének. Benne járunk a mesének a sűrűjében. De hogyha már annyit beszéltünk arról, hogy ez 1857, amikor egy nagyon vegyes és nagyon színes színházi élete volt Párizsnak, és egyáltalán a II. Császárság egész korszakának nagyon izgalmas volt a kulturális élete, mind a mai napig nagyon sokan foglalkoznak, és nagyon sokan merítenek abból a gazdagságból, ami akkor ezt az egészen tényleg polgári szellemű, minden jó és minden negatív vumával együtt is polgári szellemű korszakból, akkor ha már említettem azt, hogy ebben a pszichében vannak mondjuk így pikáns mozzanatok, például Merkür kiszólásaiban, és említettem azt is, hogy Offenbach ott működött a szomszédságban, a talán még pikánsabb történeteivel, akkor a korszaknak a vegyességét jól jellemzi, hogy 1857 egyébként éppenséggel az irodalom történet és az igazságszolgáltatás, pontosabban a Justice Mordok történetének is egy fontos pillanata, hiszen ebben az évben jelent meg a Charles Baudelaire-től a Romlás virágai, és ebben az évben jelent meg pontosabban 56-ban és 57-ben Madame Bovary, a Bovarinné Flaubert regénye, mindkét irodalmi művet bíróság elé citálták, pontosabban a szerzőket és kiadókat, és mindkét szerzőt és kiadót el is ítélték erkölcstelenségért, obszcén trivialitásért, miközben a színpadon pedig ott mentek az Offenbach operettek, ott ment éppenséggel Ambroise Thomasnak ez az operája is, vagyis hogy egy kettős megítélés volt, a nyomtatásban sokkal szigorúbban ítélték meg az erkölcsöt, hogy mi fér össze a, mondjuk így a keresztény vagy katolikus morállal, sem mint a színpadon, ahol bújtatva az antik mitológia köntösébe, vagy pontosabban az antik mitológia köntösét levéve, sokkal több mindent megengedtek.
Javaslom, hogy hallgassuk meg, most ugye hallottuk ezt az elég virtuóz Psiché áriát, hallgassunk meg egy Érosz áriát, a Strettát, ami itt van ennek a közvetlen szomszédságában, a második felvonásban vagyunk, ahol Érosz, avagy Ámor a zefírjeihez, a nymfáihoz énekel, hogy ragadják magukkal és varázsolják el szerelmét, Psichét. Ismét Antoinette Denefeld énekli Érosz szerepét.
Sur son âme, la porte s'il y a
Antoinette Denfeld énekelte Érosz nagy áriáját, vagy strettáját, egy nagyon virtuóz, ilyen polakka-szerű áriát a második felvonásából a Psziché című operának, és most mutatnánk egy olyan részletet majd, amely a későbbi verzióból lett beemelve, tehát igazából amikor ezt a verziót előkészítette a Palazzetto Brüsán számunkra, hogy bemutassuk ezt az 1857 óta nem játszott művet, akkor alapvetően az 1857-es műhöz ragaszkodtunk, annak van egy logikusabb dramaturgiai vonalvezetése, amelyet később Tomá kénytelenségből össze-vissza szabdalt, tehát teljes zenei anyagokat dramaturgiai kontextusukból meglehetősen kiragadva volt kénytelen felhasználni, és ezért nem is lett igazán nagy sikere a második 20-valahány évvel később írott verziónak, de ami nagyon érdekes, hogy itt az extázis ária, tehát amikor Psziché elhagyja Érosz, mert ugye megszegte a szabályt, megnézte, hogy ki ő, meglátta az arcát, és ezek után úgy érzi, hogy végleg elveszítette őt, akkor van egy ilyen kétségbeesés ária, amelynek egy részében a későbbi verziót hoztuk be a műbe, és nagyon érdekes, mert látszik azért a kontextusában a darabnak, hogy mennyit változott Tomás stílusa.
Ha már említetted az imént egyrészt Tomás stílusát, másrészt pedig előtte a polakka kifejezés hagytál a szádat, akkor szerintem a hallgatók most már jól érzik, hogy Tomában sokféle hatás alá lehet ismerni, amit korábban említettem is, de rá lehet ismerni magára Tomára is. Tehát amikor hallgattuk ezt a strettát, akkor magában a számban, de és különösen annak a zenekari kíséretében a leghíresebb Tomás Lágert, a Mignon polonézére is rá lehetett ismerni, ami nagyon fontos utalás, mert hogy láthatólag ez teljességgel anyanyelve Tomának, ez a fajta könnyedség, ez a fajta virtuóz dallamosság. Másrészt pedig, hogyha már szóba került az, és valószínűleg még fogunk beszélni arról az 1878-as változatról, amihol nagy operává alakította Tomá a művét, hogy aztán valójában ugyanúgy az Opéra Comique mutassa be, mint az első változatot, mert hogy a Paligárnyié végül is visszahátrált ebből a tervből, akkor fontos jelezni, hogy minden szándékkal szemben valójában az a változat sokkal kevésbé vonzó a zenetudósok szerint, és sokkal inkább az eredeti változat az, ami mindenféle bájt, nagyon sokféle bájt elegyítve tartalmaz.
És jó a szöveg egyébként, tehát ugye én fordítottam ezeket a szövegeket, és meg kell mondjam, kifejezetten nagy élmény volt a librettóval foglalkozni, tehát erős a szöveg, és ugye azt mondják Tomáról részben dicséretképpen, részben bírálatképpen, hogy túlságosan kötődött ahhoz, hogy irodalmilag jók legyenek a librettók, amelyeket megzenésít. Hát ez nem feltétlenül azért baj. Hallgassuk meg azt az extázis áriát, amely második felvonás végén található, a címszereplőnek az extázis áriája, és ebben ugye visszhangok is vannak, visszhang erejéig még két másik énekhang is megszólal, és ebben azért ott van már Fauré világa is egy-egy pillanatra, az egyik legszebb és legintimebb zene az egész operából.
Keep
A második felvonás legvégét hallottuk Ambroise Thomas pszichéjéből, a címszereplőnek az extázis áriája. Ellen Gémet énekelt csodálatosan, és egyébként elárulhatom, hogy körülbelül egy bő év múlva hallhatjuk majd őt Magyarországon előadatlan, nagyon-nagyon fontos francia operának a főszerepében. Ennyit fért bele, igazából ez egy csodálatos opera, remélem, hogy sikerült kedvet csinálnunk hozzá, megtalálják a Spotify-on, nagyon sok helyen fönn van ez a létező felvétel, amelyet a Nemzeti Filharmonikusokkal készítettünk. Nem tudtunk megmutatni Merkürt, az Intrikust.
Így van, ugye most elbeszélgettük az időt, remélem, hogy a hallgatók nem bánják, így hogy sok komikus mozzanat kimaradt, említettem, hogy mindenféle mitosz paródiák, ironikus kiszólások vannak benne, így most kimarad az a kupléja Tassis Christoyannis előadásában Merkürnek, ahol a sors szakállára esküszik, ami önmagában jelzi, hogy itt már bár az istenek mindenféle nagy hatalommal bírnak, de ugyanakkor azért az értelmezésnek legalább az egyik fele, talán a nagyobbik fele, az már a humor felé hajlik.
Igen, és hát fantasztikus énekesek, egy hangot sem hallottunk tőlük, akik részt vettek ebben a produkcióban, de igazából ugye az történik, hogy akkor a harmadik felvonásban egyébként ilyen Orff Carmina Buranás dolgok is vannak, hatalmas nagy jelenetek, ez igazi nagy opera, és...
Egy komplett bakchanália zajlik.
Egy óriási bakchanália, igen, ami rendkívül hangos és rusztikus, aztán utána, amikor végül is Psichém végérvényesen meghal, de előtte, mintha egymásra találnának, akkor ilyen Mozart Figarója. Nagyon érdekes egyébként, hogy Mozart mennyire jelen van ebben az egész francia opera világban, és én különösen a Figarót érzem azt, hogy rengeteg francia operában újra meg újra felbukkannak belőle részletek, tehát látszik, hogy az azért nagyon beépült a francia gondolkodásba.
Így van, és ebben az operában arról sem beszéltünk, hogy bele van építve a színpadi masinéria. Tehát, hogy itt bizonyos pillanatokban úgy a maga a címszereplő, vagy a szerelmes pár a magasba emelkedik, fölemelkedik, zefír hátán, ha úgy tetszik, és az opera, még hogyha ez nem is a párizsi nagy operában kerül bemutatásra, csak az opera komikben, nagyon is épített arra, hogy a színpadon látványosság is szolgálja a közönségnek az elvárásait. Ezt azzal együtt is megemlítetjük, hogy nyilván lemezt hallgatva ebből valami keveset észlelhetünk.
Nagyon erős a szöveg, és amit szintén kimaradt ebből a műsor, hogy prózai dialógusok vannak benne, eléggé lerövidítve, de nagyon érdekesen kötik össze a jeleneteket. Ugye ez a Carmentől kezdve bármilyen is francia ismert operában, amelyik nem nagy operai igényel készült először, akkor ugye dilemma az, hogy recitatívók, vagy ugye a Carmen esetében is nem is maga Bizet írta a recitatívokat, hanem Girard a barátja. Tehát nagyon sok minden tevődik össze. Lényeg az, hogy akkor Psiché meghal, végérvényesen, és akkor Érosz pedig olyan végtelen haragra gerjed, hogy az istenek ezt megmerték vele csinálni, hogy az ő szerelmét megölik, aki tulajdonképpen ártatlan volt mindenben, hogy akkor van egy hihetetlen monológia Érosznak. Én először, amikor a szöveget fordítottam, hát láttam, hogy úristen, mennyi kifejezés, ott az egész összes istenséget, az egész világot.
Világátok.
Igen, tehát megátkozza az egész világot, hogy itt most kőkövön nem marad, de tényleg, hogyha ez most így marad, ezek után az istenek megijednek, és feltámasztják Psichét, és inkább éljen, inkább legyen istennő, Vénusz megbékél, és inkább legyen akkor, ha valaki, akkor ő jól ismeri az emberi lélek mélységeit, fájdalmait, szenvedéseit, ezért legyen az emberi léleknek, a pszichének az istennője. Az utolsó jelenettel búcsúznánk el, amikor Psiché fölemelkedik az Olimposzra, és az istenek maguk köré ölelik, a maguk körébe is egy rendkívül felemelő, nagyon szép, pozitív vége van az operának.
És színpadi masinér szempontjából is egy felemelő jelenet zajlik.
Nyilvánvalóan nagyon sok minden együtt volt. Nagyon köszönöm László Ferencnek, hogy vendégünk volt.
Én köszönöm, hogy itt láttam.
Beszélgettünk erről, munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Vashegyi György. Ambroise Thomas Psichének legvégét halljuk.
elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 13-án a BMC-ben rendezett esten ünnepélyes keretek között fény derül a 11 kategória idei nyertesére, akiket a következő napokban a Bartók Rádió portré műsorokban mutat be. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Ma este a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszik. Az est középpontjában mester és tanítvány Giuseppe Martucci és Ottorino Respighi Róma trilógiája áll. Az olasz Brahms Martucci zongora versenyében Federico Colli játssza a szólót. A karmester Riccardo Frizza. Élőben kapcsoljuk a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 16 óra. Thank you.